A szerkesztő Fodor Endre.
Köszöntöm Önöket, a szerkesztőt Fodor Endrét hallják. Akik hallgatják rendszeresen sorozatunkat, azok észreveszik majd, hogy adásunk rendhagyó. Sokan vannak, akik nem vetik magukhoz az oltári szentséget, hiszen elváltak. Az eukarisztikus világkongresszus kapcsán talán aktuális kérdés. Mit tegyenek tehát azok, akik elváltak? Hogyan viszonyul az egyháza az elvált keresztény emberekhez? Többek között erről beszélgettem.
Hankovszky Béla, a katolikus tábori püspökség tábori lelkésze.
Az egyházon belül is vannak rétegek, vagy mondjuk így, hogy kisebbségek. Ilyen kisebbség az elvált újraházasodottaknak a közössége, akik az egyház számára egy fontos célközönség, hogyan lehet Isten irgalmát feléjük is közvetíteni, illetve hogyan lehet őket a szentségi életben megtartani, illetve oda visszavezetni. Hiszen az egyháznak alapvető küldetése, hogy azt az életet, amit Krisztustól a szentségek által kaptunk, azt közvetítsük. Ugye ennek a hagyományos hozzáállása az, hogy ki vannak zárva, tehát aki elvált, újra házasodott, az ki van zárva a feloldozásból és az eukarisztiából. Azonban az utóbbi időben többször is reflektorfénybe került a Szentatyának több megnyilatkozása, ahol arról beszélt, hogy ezeket a házasságokat rendezni lehet, és az egyház kezdettől fogva ismerte azt a tényt, hogy csak azért, mert valami látszódik, az nem biztos, hogy van. Azaz, hogy azért, mert valaki kötött egy egyházi házasságot, az nem biztos, hogy létező házasság, nem biztos, hogy ez egy érvényes házasság. Úgyhogy azt le kell szögezni, hogy a katolikus egyházban válás nincsen. Azt mondja a Szentírás, hogy amit Isten egybe kötött, azt ember szét ne válassza, és ez olyan isteni parancs, ami fölött nincsen hatalma a pápának sem. Tehát amikor azt kérdezik meg, hogy a pápa miért nem engedélyezi a válást, az kb. Olyan kérdés, mintha azt kérdeznék, hogy a pápa miért nem engedélyezi, hogy a körnek legyen sarka. Tehát lehetetlen, nem tud a pápa sem tenni. Ennek a súlyát az is mutatja, hogy annak idején 8. Henrik, amikor azt akarta, hogy azért, mert ő a király, elbocsáthassa az asszonyt, akkor Róma bevállalta az egész anglikán egyház szakadást, ami egy nagyon súlyos veszteség volt, spirituálisan is, meg mindenféle tekintetben. Azt hiszem, hogy ez nagyon jó példázza azt, hogy az egyház mindig is annak a pártján volt, hogy a házasság az szent és érthetetlen, sem külső, sem belső fórumon, egy érvényesen megkötött, emberi módon elhált házasságot senki nem bonthat föl. Jelen pillanatban úgy látom, hogy egyedül a katolikus egyház az, amelyik az embernek azt a méltóságát, hogy a kimondott szóval teremtünk, tehát a kimondott szóval létrehozunk valamit úgy, mint Isten azt mondta, hogy legyen és lett, úgy két ember, amikor azt mondja egymásnak, hogy akarom, akkor létrejön valami olyan új élet, mint egy magzat, amit nem lehet azt mondani, hogy akkor vissza mi atyánk, nem ezt a lovat akartam.
Ezért mégiscsak történik olyan, hogy egyházi házasságot érvénytelenítenek. Önmagában lehet, hogy ennek az érvénytelenítés nem csak a fölvetése se kellene, hogy megfogalmazódjék.
Hát az érvénytelenítés azt jelenti, hogy a házasságot azt tud kötni, aki házasságot akar kötni, illetve alkalmas a házasságra. Tehát ez ugyanolyan, mint egy gyerekvállalás. Csak azért, mert akar valaki gyereket, nem biztos, hogy alkalmas rá. És csak azért, mert van gyereke, nem biztos, hogy ő gyereket akart. Ugye a házasság érvénytelenítés annak a kimondása, hogy vagy egyik, vagy másik fél nem volt alkalmas valami miatt a házasságkötésre. Itt az egyház alapvetően támaszkodik a humántudományokra, ugye a zsinat óta a humántudományok illetékességét az egyház elfogadta, ami azt jelenti, hogy például a pszichológia ki tudja azt mondani, vagy meg tudja állapítani, hogy valakinek olyan személyiség zavara van, vagy a személyiségének olyan defektje van, ami miatt egy adott kapcsolatra nem alkalmas.
Igen, de például a katolikus egyház esetében, hol most már megelőzi a házasságot egy jegyes oktatás, hát ott már elválhat, nem?
Nem. A jegyes oktatásra, azt szoktam mondani, aki a jegyes oktatásra jön, az házasodni akar is, nem jegyes oktatást akar. Ennek következtében rengeteg rejtett dolog van. Tehát én már a szemináriumban voltam, amikor az egyházi törvénykönyvnek a kiegészítése kijött, amely például a házasságra való alkalmatlanságnak tekint bármilyen függőséget. És teljesen lényegtelen, hogy ez a függőség mikor derül ki. Legyen az drog, alkohol, játék, vásárlás, munka, bármi. Nem lehet azt mondani, hogy most azért iszom, kedves, mert meghalt az anyukám. Azt mondja a pszichológia, a humántudomány, hogy a mindenféle függés a személyiségnek a kezdettől fogva fönnálló defektje, ami valamikor aktivizálódik. Mivel ez kezdettől megvan, nem egy gerenda okozta az agysérülést, nem arról van szó, hogy fejbe lőtték és megváltozott a személyisége, hanem egyszerűen arról van szó, hogy kezdettől fogva a személyisége rejtett módon, de alkalmatlaná tette őt a házasságra, és az adott fél, aki ezt nem bírja viselni, kezdeményezi, akkor az egyház bírói úton, peres úton kimondja az érvénytelenséget. Ugye ez a peres út, ez nem olyan, mint a civil bíróság, nincs elfogultságról szó, hanem egyszerűen Isten színe előtt valaki őszintén vall arról, hogy ő vagy a másik fél akár gyereket nem akart, akár függő helyzetben van, akár hűséget nem volt képes megtartani rendszeresen. Még ilyen esetekben, amikor külön költözik a másik, akkor lehet kezdeményezni az érvénytelenségnek a kimondását. Ez nyilván tragédia, tehát azt szeretném mondani, ez nem egy külön út, ez nem egy egérút a fölbonthatatlanságból, hanem ez annak a fölismerése, hogy az Isten irgalma, az működik. Tehát amikor meghal egy kapcsolat, és ezt a keleti egyház így fogalmazza, hogy meghal egy kapcsolat. Nem azt mondja, hogy elváltunk, vagy nem tudom, hogy meghal. Azután hullák maradnak. Az a kérdés, hogy Isten tud-e a halálból életet adni, vagy nem tud. És ugye nekem az egyik kedvenc részem a Ezekiel prófétánál, a csontmezőről szóló látomás, amikor azt mondja az Isten a prófétának, hogy jövendője ezekről a csontokról, ott vannak a fehér csontok a mezőn. Hogy életre kell neki ezek valamikor. És nyilván, hogy nem kell neki életre, de Isten életre tudja őket támasztani. Egy meghalt házasságot, egy házasságban meghalt személyeket újra tudja támasztani ezáltal az irgalom által, hogy az egyház fölismeri azt, hogy csak azért, mert valaki úgy látszott, hogy házasságot kötött, mert volt mirtusz, mert volt pap, meg volt orgona, ettől még az nem biztos, hogy létezik a házasság. Szóval kedvenc példám az az álterhesség, amikor egy nő nagyon akar gyereket, és minden külső jegy azt is mutatja, hogy ő gyereket vár, csak éppen gyerek nincs. Ott volt a pap, ott volt az orgona, ott volt minden, csak éppen nem jött létre a házasság, mert valamelyik fél erre a kapcsolatra nem volt alkalmas.
Atya, itt az a nehézség ennek, ugye, hogy bizonyítani kell ezt. Akár éppen vissza is lehet ezzel élni, ez az érvénytelenítéssel. Hozzáteszem, valaki azt mondja, hogy elhidegültem, akár éppen ő az, aki félrenéz, mai szóhasználattal élve, és akár ráfoghatja a másikra, hogy élvezeti szereket használ, és a többi, és a többi.
Itt teljesen más logika van, mint a polgári. Itt Isten szín előtt játszódik minden. Ha valaki az Istent be akarja csapni, hát csapja. Be akarja csapni az egyházat félre lehet vezetni. Az egyházi bíróságot félre lehet vezetni. Na de megéri.
És találkozott-e már olyan esettel, amikor az egyik fél akarta érvénytelenítést akart, de a másik viszont nem?
A legtöbb eset ilyen. Ez nem konszenzusos döntés. Itt ráadásul átvitt értelmében van csak perről szó, mert hogy ez nem egy klasszikus per, ahol meghallgatjuk mind a két felet. Ráadásul meg se hallgatják mind a két felet, csak azt, aki beterjeszti ezt a dolgot. Itt az objektív tényt mondja ki az egyház, hogy valami létrejött, vagy nem jött létre. Ugyanazzal a tévedhetetlenséggel egyébként, mint amilyen tévedhetetlenséggel azt mondja ki az egyház, hogy valaki föl van oldozva, vagy nincs föloldozva. Át van változtatva, vagy nincs átváltoztatva. Szent volt-e az illető, vagy nem volt szent. Ugyanezzel a tévedhetetlenséggel mondja ki az egyház azt a végzést, hogy teljesen milyen úton jutunk el hozzá. Most nyilván, ha gyilkcsalásról vagy félrevezetésről van szó, akkor miről beszélünk? Ha csak papírt akar valaki szerezni, hogy újra mirtuszba vonulgathasson, ma már mindent meg lehet venni. Egyházi bíróságot nem lehet megvenni, bocsánat, ezt még hozzáteszem.
Melyek a leggyakoribb okok?
Az érvénytelenítési okok között gyakorlatilag első helyen a házasság lényegi terheinek vállalására való pszichés képtelenség.
Van csak ki legyen szíves.
Ugye a házasságnak vannak lényegi terhei. Az egyház terhekről beszél. Ez az egység és a felbonthatatlanság. A kommunikáció, a közteherviselés. Tehát amik a házasságban személynek az életközösségét jelentik. Hiszen a házasság egy férfi, egy nő, egy életre szóló szövetsége, ami lényegénél fogva irányul a felek javára. Ez nagyon fontos, hogy javára, és gyermeket nemzésére és nevelésére. Magyarul, aki nem tudja a másik javát akarni, aki nem akar gyereket, az, aki nem képes egy életre szóló szövetséget kötni, mert hogy ő rendszeresen félrejár, az nem alkalmas a házasságra. Ez a leggyakoribb, nagyon sok minden, ebbe beletartozik a szenvedélybetegség is, tehát bármilyen függés, bármilyen szenvedélybetegség ide tartozik. Természetesen vannak extrém esetek, de azokat nem érdemes emlegetni, azok mindig egyéni tragédiák, és ott általában más pszichés probléma is van. Elhidegülés nem tartozik ide.
Említett egy nagyon fontos kifejezést, a nem konszenzusra épül. Mert hogy azért én úgy gondolom, hogy egy párkapcsolatban, legyen az házasság, vagy bármilyen más kapcsolati viszonyt. Abban valahogy úgy képzelem én ezt el, hogy az a közös gondolkodás annak meg kell lenni, még akkor is, hogyha esetleg ellentétek feszülnek. Tehát mit értek ez alatt? A házasságra való képtelenséget lehet, hogy az egyik úgy éli meg, hogy valóban az házasságra való képtelenség, de a másik pedig lehet, hogy úgy éli azt, hogy ő mindent megtesz az ügy érdekében.
Így van. Én ezért azt szeretném példának fölhozni, hogy lehet, hogy az egyik akar gyereket, és a másik meg nem akar gyereket. A kérdés, hogy van gyerek, vagy nincs gyerek.
Igen, de ez egy objektív dolog.
És ilyen, ugyanilyen objektív dolog a házasság léte, vagy nem léte. Tehát miután a házasságot érvényesen megkötötték, tehát a kánoni forma szerint, ahogyan ezt az egyház előírja, és emberi módon elhálták, ez ilyen csúnya kifejezés van rá, így fogalmaz a jog, tehát az érvényesen megkötött, emberi módon elhált házasságot sem külső, sem belső fórumon nem lehet fölbontani, mert ez objektív valóság. Olyan, mint egy megfogant élet. Annak megvannak a maga törvényszerűségei. Egy apa meg egy anya hiába mondja azt, hogy félig én vagyok ez a gyerek. Saját törvényei vannak a gyereknek. Saját belső világa van. Egy két szülő csodálkozva nézi, hogy mi lesz ebből a gyerekből. Ugyanez érvényes a házasságról. Létrejött egy új élete. Kettejük közös élete. Ez egy önálló valóság, ez egy objektív valóság. Tehát ez nagyon jó, ezt a szót mondta. A házasság az egy objektív valóság, amit szubjektíve nem lehet. Én azt mondom, hogy szerintem van, szerintem meg nincs. Ez nem a szerintem kérdése is. Ezt az objektív tényt, a tényállást rögzíti az egyházi bíróság, a neki adatott tévedhetetlenségnél fogva.
Picit beszéljünk arról, hogy milyen az egyháznak a viszonya, viszonyulása. Tett már erre egy rövid említést a beszélgetésünk elején. Tehát, hogy az egyház hogyan fogadja azokat az embereket, akik nehezen elváltak.
Nehezen fogadja, ugyanis a fölbonthatatlanság védelme, mivel a házasságot, a hűséget nagyon sok minden veszélyezteti. Tehát az önzés, a lustaság, az éretlenség nagyon sok minden veszélyezteti a házasság fölbonthatatlanságát, szentségét. Ezért a klérus nagyobbik része arra van berendezkedve, hogy minden áron körömszakadtáig védje a házasság fölbonthatatlanságát, tehát nem támogatja az egyháznak ezt a misszióját, hogy érvénytelenítést kimondjuk, nehogy vérszemet kapjanak, idézőjelbe az emberek. Például Lengyelországban, nem tudom most éppen mi van, de a közelmúltban, tehát egy 10 éves tudásom van erről, hogy 10 éve még az volt, hogy összeterelték a elvált újraházasodottakat, ott a pap misézett, ott magához vette az eukarisztiát, a többiek nézték. Ennyi volt a, mondjuk az elváltok pasztoráció, és senki nem mondta azt, hogy ezt lehet rendezni is, hogy ebbe lehet segíteni, hogy ezt meg lehet tenni. A Szent Atya pontosan ezt mondta, hogy támogassuk, vezessük vissza a szentségi közösségbe azokat, akik nem fognak elmenni azért egy lakomára, hogy megnézzék, hogy mások esznek. Ha ki van zárva valaki az eukarisztiából, előbb-utóbb ki fog maradni a szentmiséről is, minek lehet, nézőnek nem megyek oda.
Tehát azért ez is egy felfogás, de ez általános, úgy látja?
Hát persze, természetesen. 99%-a, ha azt mondják, hogy én bűnös vagyok, mert új kapcsolatban élek, akkor azt fogja mondani, hogy akkor köszönöm, nem kérem ezt az egészet. Még azt nagyon szeretném hangsúlyozni, hogy nem a válás a bűn a katolikus egyház felfogása szerint. Tehát vannak pontok, amikor ott kell hagyni a másikat. Tehát ha megcsal, ez még az ősegyház is, tehát az ősegyházban is úgy volt, hogy a vétlen fél, már amennyiben természetesen csalásban van vétlen fél, de abban az időben ezt így viszonylag könnyű volt megállapítani, hogy akit megcsaltak, az nyugodtan különköltözhetett. De én azt gondolom, hogy mai világban azt kell kimondani, hogy akit bántalmaznak, annak el kell mennie. Nem a válás a bűn, az újraházásodás a bűn, és az újraházasodott kapcsolatoknak a rendezésére szolgál ez az egyháznak. Ez én egy hívom, hogy misszió. Tehát én 27 éve csinálom ezt, és persze láttam szélhámosságot is, amikor valaki egyszerűen csak azért, mert újra szeretett volna vonulni a templomban, azért akarta ezt az egészet, ettől még az érvételenség kimondása az tényszerű volt, csak a szándék nem volt feltétlenül magasztos.
Azt hiszem, hogy lehet, hogy felesleg is olyat mondanom, amivel találkozik az ember gyakran, mármint előbb említett egyik vállalók a megcsalás kapcsán. Ugye, hogy azt mondják, hogy jó, megcsaltam, általában az a fél mondja, aki megcsalta a másikat, hogy jó, de hát valami elvezetett idáig, ahhoz, hogy ez megtörténjen, az mind a ketten kellettünk. Uh-huh. De hát nyilván ön most erre azt mondja, jogi értelemben is akár, vagy objektív értelemben, hogy megtörtént, vagy nem, és nem biztos, hogy ez a megfelelő útja a dolgok rendezésére.
Hát ugye ez minden gyilkos el tudja mondani, hogy a másik tehetett arról, hogy megöltem. Erre csak ezt tudom mondani, tehát hogy még bűn megokolatlanul nem maradt, nyilván, amikor valaki megcsalja a másikat, akkor a másikat fogja okolni. A egyházi bíróság egyébként nem felelősüket keres. Tehát egyáltalán nem állapít meg felelősséget, hanem azt állapítja meg, hogy létezik-e a házasság, vagy nem létezik a házasság. Ilyen egyszerű. Tehát itt kár ebből moralizálni, az a gyónás témája. Ha valaki megcsalja a másikat, az gyónási téma. Hogy a másik megbocsát-e, az is gyónási téma. Az, hogy emiatt burul a házasság. Tehát ami ez azt jelenti, hogy már van 2-3 gyerek, az, hogy van közös lakás, az, hogy van, mit tudom én, egy közös egzisztencia, és beburítja valaki azért, mert nem bírja földolgozni, hogy őt megcsolták, akkor itt azért ez nem játék, ez nem hisztéria. Abszolút. Ez nem hisztéria.
Igen. Picit beszéljünk ennek a kézzelfoghatóságáról. Valaki elválik, vagy éppen ott hagyja, vagy ott szeretné hagyni, de általában, jó, azt a példát hozzuk, hogy valaki elvált a volt házastársától, és egy új kapcsolatot alakít ki. Ebben a kapcsolatban szeretne házasságot, új házasságot kötni. És mondjuk hívő ember, istenfélő emberként azt mondja, igen, a szentséget nem tudom magamhoz venni, de én szeretem azt az embert, most akkor mit évő legyek? Ebben a helyzetben meg kell, hogy vizsgálja az előző kapcsolatát, meg kell, hogy keresse azokat az okokat, amelyekkel esetleg érvényteleníteti a házasságát ahhoz, hogy egy új házasságot kössön. Forduljon szakemberhez, egyházjogászhoz, aki majd megtalálja, megkeresi azokat az okokat, indokokat, amelyekkel érvénytelenítető egy házasság.
Elbeszélgetünk, és próbáljuk megállapítani a per címet, hogy milyen címen tudjuk azt kimondani, hogy érvénytelen volt a házasság. Ez nem a hasonlóra ütött történet, és egyáltalán nem sztorizást jelent. Tehát nem azt jelenti, hogy rendszeresen, mit tudom én, késő jött haza. Tehát nem sztori meg, hogy az anyósom milyen volt. Tehát itt nem sztorikról van szó, hanem tudjuk azt, hogy mik tartoznak a házasság lényegi elemeihez, de ha valaki például azt mondja, hogy mivel az én apám az rendszeresen ivott, ezért én nem bírom elviselni az alkoholszagot, és ő pedig rendszeresen esténként megiszik 4 sört, én ezt nem bírom elviselni.
Vagy megivott.
Igen, megivott. Én ezt nem bírtam elviselni. Kértem, nem csinálta, megígérte, nem csinálta. Ebben az esetben akkor ez a per cím, hogy a házasság lényegi terheinek vállalása a pszichés képtelenség címén nem keresünk felelőst, tehát nem mondjuk, hogy az nem állapítjuk meg, hogy az alkoholizmusnak minősül-e, vagy nem Értem. Minősül annak. Tehát, hogyha egy héten egyszer iszik egy sört, az nyilvánvaló nem ide tartozik. De az, hogy valaki rendszeresen, és ez másiknak elviselhetetlen. Vagy az, hogy rendszeresen nem adja haza a fizetését. Rendszeresen elvásárolja a jövedelmet, hogy elhanyagolja a gyerekeket. Ezek tartoznak, hogy amikor már valaki ezt nem bírja elviselni.
És ezt bizonyítania kell? Mármint, hogy
az egyházi bírósághoz én azt szoktam mondani, minimum 2, maximum 2 tanú kell, aki azt a tényt, amilyen címen beterjesztjük, azt tudja tanúsítani. Tehát tudja azt tanúsítani, hogy az illető panaszkodott rendszeresen arra, hogy a felesége elhanyagolja a gyerekeket, hogy a férje nem adja haza a fizetését. És ezt kell tanúsítani. Ma már a házasságokban, vagy a családokban nem látunk bele. Tehát nem transzparens egy házasság, hogy mi zajlik a konyhába, vagy a hálószobába. Tehát ezeket nem kell részletre menően tudni tanúsítani, hanem azt tudom tanúsítani, ami a per cím. Hogy igen, rendszeresen megverte a másikat, és panaszkodott. Vagy rendszeresen üvöltözött úgy, hogy ilyen gyomran voltam tőle. A bántalmazás például ma egy nagyon, nagyon elterjedt dolog, és azt gondolom, hogy az egyháznak ez egy, mondjuk így, hogy modern feladata. Tehát most ismerjük föl a különböző ügyek kapcsán, hogy nem szabad eltűrni a bántalmazotti státuszt, és abban az esetben azonnal lépni kell. És ebben bátorítani kell az embereket. Természetesen szent és felbonthatatlan a házasság. Ez az egyházunknak a nagy kincse. A világban mi vagyunk az egyetlen, akik az házasságnak ezt a méltóságát védelmezzük.
Egyre szabadosabbá váló világban vajon az egyházra milyen felelősség hárul, ahol egyre több olyan ember fordulhat elő, akik a házasságukat felbontják, és akár érvényteleníteni akarják a későbbiek során. Fog változni az egyház álláspontja? Fog közelíteni valamelyest a korszellemhez?
Nem. Én azt gondolom, hogy az nagyon fontos, hogy az irgalom nem fogy el. Egyrészt mi is konstatáljuk azt, az egyház és az egyháziak, de azt hiszem, hogy mondjuk így a világi hívők is konstatálják azt, hogy az emberek személyisége egyre fejletlenebb, egyre életlenebbül kötnek házasságot, ennek következtében egyre több a teljesen érvénytelen házasság. Nem is házasságot akarnak kötni, csak az együttélést akarják orgona szóval hitelesíteni. Az emberek többsége alkalmatlan a saját életére is. Ebben a helyzetben én nem tehetem meg azt, hogy viszont akkor nem esketem meg. Ugye az egyház aláírta a Helsinki nyilatkozatot, ez egy nagyon forradalmi dolog volt egyébként a katolikus egyház részéről, amiben a Helsinki nyilatkozat, az emberi jogok nyilatkozatában benne van a házassághoz való jog. Ez azt jelenti, hogy ha én hozzám bejön valaki, és azt mondja, hogy ők házasságot akarnak kötni, én messziről leríróluk, hogy alkalmatlanak, én akkor is meg kell, hogy eskessem.
Igen.
És utána készen állok arra, hogy bármikor én magam tanúskodom, hogy ezek annyira alkalmatlanok voltak. Magyarul valószínűleg, bocsánat a kifejezésért, iparszerűbbé kell tenni az érvénytelenítéseket, mint ahogyan iparszerű az esketés, mert az emberek értelmetlenek. De én mindig abban bízom, és ilyen rengeteg példát láttam, hogy vagy egy, amikor már benőtt a feje lágya, amikor már összeszedte magát, amikor már megérett, amikor már megszenvedte a saját hülyeségét az ember, akkor a házasságrendezéssel egy olyan kapcsolatot tud megszentelni, ahol van helye az áldozathozatalnak, ahol van helye az egymás iránt való tiszteletnek, ahol képesek a valóban a szeretetre építeni egy kapcsolatot. Magyarul az irgalom nem fogy el, és az irgalom csapját nem lehet lezárni, hogy most aztán már többet nem. Tehát ilyen nincs.
Akkor, amikor valaki érvényteleníteni akarja a házasságát, és már gyerekek is vannak abból a kapcsolatból, akkor egyik oldalról nyilvánvalóan érvényteleníti szeretné, mert hiszen új életet akar kezdeni, szentségeket akar fölvenni. De az az ember hogyan viszonyuljon mondjuk a gyermekeihez, akinek mégiscsak az édesanyja az, akit egyszerű szentségben elvett?
Ez a legnehezebb kérdés egyébként, és én azt látom, hogy emiatt óckodik egy csomó ember ettől, mert azt még valahogyan lenyeli a gyerek, hogy anyukának új férje van, aki nem az apukám, de azt hallom, hogy nem is volt házas, tehát nem is volt, nem jött létre, hogy érvénytelen volt ez a szüleimnek a házasság, az érzelmileg egy gyereket nagyon-nagyon megvisel. A válás is megviseli. Előre kell gondolkodni, erre is kell gondolni, de én azt gondolom, hogy például a Boldog Batthyány Stratmann László egy nagyon jó példa erre, akinek volt házasság kívüli gyereke, aki nem a feleségétől volt. Ettől még az az ő gyereke volt. Ettől még az édesapja. És ettől még szent. Nyilván a szenvedéstől nem tudjuk egymást megkímélni.
Értem.
Tehát és még, az nem ez... ok arra, hogy a szegény gyereknek ne essen rossz, hogy nehogy megálljon a növésben, mert hogy azt mondják, hogy mi nem, apáddal nem is voltunk, vagy anyáddal nem is voltunk házasok, egyházilag, hogy ezért nem járulok szentségekhez, ezért nem rendezem azt a kapcsolatot, amiből élek, és amiből aztán megint vannak gyerekek.
Azt gondolom, talán a gyerek szempontjából nem is az lehet a nagy krízis, hogy most valóban ez, amit itt felvetettünk, hanem önmagában a elválásnak
így
a
van,
ténye.
Így van, így van. De az már faktum, tehát már megtörtént.
Így van.
És az, hogy ez most ki, hogy én egyébként... De nagy traumám, tehát nagyon nagy trauma is, akiket én láttuk, hogy itt van négy gyerek, most itt egy konkrét esetre gondolok is, gyakorlatilag felnőtt gyerekek, és azt a tényt, hogy érvénytelenítették a szüleimnek a házat, azt mondták, hogy nem is létezett ez a házasság, az az ő identitását, és egyszerűen belebedegszenek. Olyan, mint a halál, ezért szoktam ehhez hasonlítani, hogy meghalt egy kapcsolat, és vannak túlélők.
És ezt fel se lehet oldani.
Hát de mindegy gyászt föl lehet oldani. Tehát mindegy gyászt, meg van gyász munka. Tehát meg nem történt, én nem lehet tenni. De föl lehet dolgozni. Meghalt anyám, azt nem lehet meg nem történt én tenni. Most meghalt valakinek a férje. Ott maradt három gyerekkel, 38 évesen. Ezt nem lehet meg nem történt én tenni, de föl lehet dolgozni.
Akkor most elsüthetnénk nagyon olcsó poénként azt, vagy nagyon olcsó tanácsként, közhelyszerű tanácsként azt, hogy így a beszélgetés végén, hogy mindenki gondolja jól meg azt a tényt, hogy ő most akkor az Úr színe előtt házasságot köt. De hát azt gondolom, hogy ez így, ennek a kimondása azért nem állná meg a helyét a mai világban.
Én azt gondolom, hogy a Szentírásnak három szava van a szeretetre, amit mi magyarban sajnos összemosunk. Mindent szeretjük, a babfőzeléket, a kutyánkat, a feleségünket, meg az Istent. A Szentírásban három szó van, az érosz, a filia és az agapé. A vágy, a testi vágy, a kívánás, vagy a jól esik, van a filia, amikor megbecsülök valakit, mert jó vele lenni, és van az agapé. Azt kellene eldönteni a házasságkötés előtt, hogy én most csak kívánom a másikat, vagy hajlandó vagyok áldozatot hozni érte. Nekem csak jó vele lenni, mert olyan fiatal, szép, okos, csak erre szoktam mondani, hogy aztán megöregszik, megcsúnyul, és elmegy az esze. A szeretet ekkor jelentkezik, hogy vajon úgy is, hogy meghűlt, megcsúnyult, megöregedett, akkor is akarom-e? Vagy hajlandó, alkalmas vagyok egyáltalán szeretetre? Hogy nem valamiért szeretem a másikat, mert nekem jó, hanem azért, mert ő az, aki, illetve hát én vagyok az, aki, és ezért bármilyen is lesz a másik, akkor is kitartok.
Köszönöm a figyelmüket, a szerkesztőt, Fodor Endrét hallották. Az adáshoz kapcsolódó gondolataikat a Mária Rádió címén várom. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Otthon a családban. A szeretet öröme. Beszéljünk a családról. A szerkesztőt, Fodor Endrét hallották.
Híreink következnek.